Sziasztok, ez itt a DevTest 59. adása, ma velünk van Róka
és Edu.
Ez a podcast nem jöhetett volna létre Sivaforce támogatás nélkül. Ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással ismerősétek között.
Mi általában a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról és a fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélgetni ebben a podcastben, amely adásban szó lesz a Babelről, meg még néhány JavaScript-es library-ről.
És a Jamstack-ről.
Igen.
A Babel JS, ez most úgy néz ki, hogy az összes mostani frontend projekten ez must have eszköz.
Mit jelent az számodra, hogy az összes mostani? Mostani, az pontosan mit jelent?
Hát az összes open source projekt, ami most jön létre, mármint nem az összes, de a nagyobb százaléka, az összes, vagy a nagyobb százaléka a UI kiteknek, mindenféle libeknek segít eszközök.
Tehát a 2020-as születésű dolgokról van szó?
Hát még szerintem az előtti, ami mostanában eddig szoktunk használni.
Mennyit jelent az a mostanában? Hány évet visszamenőleg?
Hát szerintem annyi, amennyi maga Babel létezik.
Hát 14-ben elég sokat dolgoztak vele. Na, szóval én amit elsőt találtam, az 1.7.7, ez 2014. október 10-én jött ki. Ez a GitHubon az első release, amit így release-zel jelöltek meg.
Na, szóval szerintem azóta az van, hogy egyre több és több projekt Babelt használják.
Miért használják? Mire jó? Kicsit beszéljünk már erről, hogy pontosan milyen problémákat oldunk meg ezzel a Babellel. Ides tova 6-7 éve.
A Babelnek az első, hogy a fő célja az, hogy ő tudjon transpilálni a JavaScript, a future JavaScript-et.
Ajajaj, pontosan mit is jelent ez a szó, amit mondasz?
Melyik?
A JavaScript? Igen, a JavaScript.
A JavaScript, future vagy transpile?
A transpile.
Tehát, hogy fordítja a kódot visszafelé, hogy legyen kompatibilis a régi böngészőkben, a Babel esetében.
De akkor ezt ugye nem úgy kell érteni, hogy azt fogja beleírni a kódunkba, hogy noit snuff a funkción helyett. Tehát nem úgy fordít, hogy visszafele fordítja, hanem valójában a nyelvi szerkezeteket alakítja át úgy, hogy a régebbi böngészők is megegyék.
Igen, tehát például, hogy ECMAScript, 15 plusz fölött, mármint 2015 plusz visszafordítja régebbi verziókra. Tehát, hogy például olyan feature-ek mind bekerültek azóta, mint például spread operator, arrow function, meg csomó minden más, az meg átalakítja olyanra, hogy kompatibilis legyen Internet Explorer-rel, vagy olyan böngészővel, ami a konfigba be van állítva.
Kicsit lazán kapcsolódik ide még a polyfill dolog. Itt arra kell gondolni, hogy valamilyen meglévő JavaScript-es objektumnak a hiányzó metódusait lehet ezzel pótolni, vagy hiányzó JavaScript objektumokat. Olyanra gondolok, mint például az array-nek a map opciója, ha esetleg nem létezne, akkor ezt nagyon egyszerű egy ilyen polyfill-lel pótolni, viszont egy nyelvi szerkezetet, tehát amikor teljesen máshogy írjuk le a kódot, azt nem lehet egy ilyen külső JavaScript-es libbel megoldani, hanem ott újra kell, át kell alakítani a kódot. És ezért van szükség arra, hogy egy ilyen kódátalakítás, egy lefordítás történjen.
Igen, és igazából ez úgy kb. Úgy néz ki, mintha tök más nyelven írjunk, ami nagyon hasonlít a JavaScript-re.
Hát egy újabb változata a nyelvnek, vagy már újabb szintaxis cukorkákat tartalmaz. Régen nem volt ilyen. Még a Babel előtt ugye az volt, hogy volt a szerveren egy script.js, amiben szépen olvashatóan ott volt az összes kódunk, aztán hogyha éppen kellett rajta valamit barkácsolni, akkor fölmentél a szerverre, átírtad és működött egyből. Mármint, hogyha jóra írtad át, és nem pedig rosszra.
Igen, és ez volt a legnagyobb előny a JavaScript-nek.
Miért is?
Elég volt csak behúzni index HTML-be például, vagy bármilyen más HTML-be, megnyitni böngészőbe, és már fut a kód, és nem kellett külön fordító telepíteni, hanem maga a böngésző az már így tudta.
És akkor ebben ugye volt anno az Internet Explorer 6-os, ami a legjobban le volt maradva a nagy böngésző versenyben, és ők hozták el annak a szükségességét, hogy hát ők nem fejlesztették a JavaScript-es tudást. Viszont a JavaScript nyelv elkezdett fejlődni, és igény volt arra, hogy az újabb fajta JavaScript-es feature-öket lehessen használni, hogyha jól értem.
Igen.
És most, hogy már a modern böngészők korában élünk, tehát már itt van nekünk egy Chromium alapú Edge-ünk, meg egy Chromium alapú Chrome-unk, meg egy Chromium alapú Operánk, meg egy Firefox-unk.
Meg egy Safari.
Meg egy Safari is, bocsánat, azt mindig elfelejtem. Most miért van erre szükség, hogy még mindig így a JavaScript-ről JavaScript-re lefordítsuk a kódjainkat?
Szerintem még mindig vannak azok a projektek, amelyek támogat, amelyiknek kell támogatni az Internet Explorer, vagy, tehát ez az egyik oka, a másik oka szerintem az, hogy a fejlesztők szeretnének még nem létező feature-eket, mármint hogy nem elfogadott feature-eket használni, ami csak ilyen javaslatként vannak, amelyik a TC39 csoportok vannak csak feladva, mint egy javaslat.
És mi a helyzet olyankor, hogyha elkezdünk egy ilyen feature-t használni, egy ilyen javaslatot, és kiderül róla, hogy nem, ezt nem fogadják el, vagy elfogadják csak teljesen máshogy. Akkor írhatjuk át a kódunkat?
Előfordulhat, hogy igen.
Azért ez eléggé vékony jég.
Én mindig inkább azt javasolnék, hogy úgy kell, olyan eszközöket kell használni, és olyan kódot kell írni, hogyha egyszer ki kell kapcsolni ezeket a segíteszközöket, mint a B-ből ilyes, akkor ők működjön, tehát a kód működjön továbbra is a böngészőbe. Tehát az azt jelenti, hogyha van valami, tehát hogy kell csak az elfogadott feature-eket használni, vagy ami olyan stádióban vannak, hogyha 100% fognak majd bekerülni a ECMAScript-be.
Oké, de az csak egy standard, tehát az csak egy ilyen papír, attól még valós böngészőkben nem biztos, hogy támogatásra kerül.
Hát majd egy idő után fognak bekerülni oda. Ha ez lesz egy rendes standard, tehát ha elfogadott standard lesz, akkor miért nem fognak kerülni? Az majd csak az időkérdés, hogy melyik böngésző mikor fog ez leimplementálni.
Na, viszont ma kódolunk, és hogyha holnap fog bekerülni, akkor az pont nem jó a mai felhasználóknak.
Most mire gondolsz?
Hát arra gondolok, hogy van egy ilyen javaslat, ami tök jó lenne, hogyha bekerülne, és a mai Chrome még nem tudja. De mi már, ha elkezdjük használni, és akik a mai napon nézik a mi oldalunkat, mi weboldalunkat, és tele van ilyen JavaScript funkcióval, akkor ő nekik nem fog az működni. Majd csak holnap fog működni, amikor majd a Chrome is támogatni fogja azt a új feature-t.
Akkor lehet, hogy rosszul érteted engem. Én arra gondoltam, hogy, tehát, hogy ma tudunk használni ezeket a feature-eket, csak vissza kell nekünk convert, vissza kell transpilálni nekünk a kódot, hogy támogasson a mai böngészők, vagy azok, amelyeket kell támogatni. Viszont mikor elérünk az a pontot, hogy az összes böngészőm új zöld böngésző támogatja ezeket a feature-eket, és ha mi kikapcsoljunk a Babelt, vagy más ilyen segíteszköz, akkor működni fog a mi kódunk.
Akkor hirtelen két kérdésem is lenne. Van-e más eszköz, ami ilyesmit tud, mint a Babel? És a másik kérdésem az, hogy te látsz-e arra reális esélyt, hogy ezt a nagy függőséget, ezt a koloncot, ezt valaha is elhagyjuk? Mert oké, hogy a mai feature-öket ma használjuk, meg minden, de majd a holnapi kódjainkban a holnapi feature-ök lesznek használatban, amiket majd csak a holnap utáni böngésző. Tehát ez egy ilyen ördögi kör, és ugyan az ilyen lassan tényleg kihal, mert hogyha megnézzük a globális statisztikát, 2% körüli a használata. Nyilván vannak megrögzött nagy enterprise cégek, akik nagyon ráépítettek, tehát ők sokkal nehezebben fogják leváltani, de előbb-utóbb megtörténik. És hogyha kipusztul teljesen az ilyen böngésző család, akkor sem tudunk megválni a Babeltől, mivel a kódjaink már nem azért vannak tele Babelös transpilálással, mert az ilyen miatt, hanem mert olyan dolgokat használunk, amit még a legmodernebb böngészők sem tudnak. És ez hiába, hogy majd egyszer utoléri magukat, de addigra már még modernebb feature-öket fogunk használni.
Tehát nyilván az a jó a JavaScript-ben, hogy ez egy olyan programozó nyelv, ami folyamatosan fejlődik, és nem kell várni 3-4-5-6 évet, hogy kijön egy újabb feature, vagy olyan szintaxis cukorka, tehát ebből szempontból tök jó. Másik oldalról jól látod, hogy kell figyelni arra, hogy milyen feature-eket kell most használni. A TC39 oldalon van 5 lépés egy feature elfogadásnak, tehát az első ez csak ilyen ötletelés, a következő az a proposal, aztán a draft, ami csak ilyen példa, proof of concept, aztán a következő candidate, tehát a candidate fázisban még lehetségesnek valamilyen javítások, ilyen, valamilyen feedback alapján, és az utolsó fázis az finished, amikor az azt jelenti, hogy már lehet implementálni az ECMAScript standardbe. És igazából szerintem azok a feature-ek érdemes használni, ami már legalább a 4-es fázisban vannak.
Oké. Csak ugye onnan indultunk az egész témánk, hogy valaha ettől a Babelös transpilálástól meg tudunk-e szabadulni. De akkor úgy tűnik, hogy sosem, mert hogy mindig olyan feature-öket fogunk használni, akár ami completed fázisban van, oké, a szabvány az beteljesült, de csak azután fogják implementálni a böngészők. És még akkor is előfordulhat, hogy valaki nem frissítette a böngészőit arra a verzióra, és akkor ott fog állni, hogy az SPA-k világában egy fehér oldal előtt.
Igazából nekem kicsit az a nehézség, hogy én az saját szempontból nem annyira tudok átlátni, hogy milyen még feature kellhet majd jövőben.
Hát bármi, amiről írnak egy blogcikket, az már azonnal fog kelleni production kódba.
Nyilván. Csak hogy most az utóbbi időben a JavaScript annyira fejlődött, hogy annyira sok feature bekerült, ami annyira tudna, annyira könnyíti a munkánk, hogy most már egyre nehezebb elképzelni, hogy mi lehet a következő ilyen jó feature, ami tud nekünk segíteni.
A kód, ami megírja önmagát.
Meg önreviewzó kód, meg öntesztelő kód.
Na de hogy honnan is jöttünk, ugye, hogy most az ilyebből fakasztottuk a dolgot, mert minden gonosz forrása ez, viszont ugye ott járunk, hogy nem tudunk megválni ettől a Transpy-tól. És hogy miért is szeretnénk megválni? Mert más script nyelvekkel ellentétben a JavaScript elvesztette azt a tulajdonságát, hogy átírom a szerveren, és egyből működik. Ez egy jó tulajdonság amúgy, szerinted? Tehát, hogy átírom, és egyből látom a hatását. Most gondolok itt olyan nyelvekre, mint a PHP, vagy Python, vagy Perl, vagy Ruby, vagy bármi, ahol csak így tényleg módosítom a forráskódot, legközelebb lefuttatom, és már az új módosított forráskód fog érvényre jutni. Ezzel szemben JavaScriptben még előtte transpilolnom kell azt, amit módosítottam.
Igen, tehát ahogy kezdtem is, hogy a JavaScriptnek ez volt a legnagyobb előnye, hogy nem kell semmi compiler, semmi plusz eszköz ahhoz, hogy ez működjön. Így most a Babel, tehát hogyha nem támogatott feature-ekre van szükség, és emiatt be kell rakni a Babel, akkor ott vagyunk, hogy kell plusz egy eszköz, ami tud nekünk segíteni, fordítani a JavaScript-et egy olyanra, ami tud futtatni. Tehát, hogy bekerül még egy réteg. És ebből szempontból elvesztetjünk ezt a előnyét a JavaScript-nek. Mellette van még a TypeScript, de ez majd valamikor erről külön fogunk beszélni, de ez nagyon hasonló erre.
És akkor ott van a kérdés, hogy tényleg választható döntés az, hogy a Babelt használjuk vagy sem. Mert én úgy értem, hogy ezek alapján ez egy nem választható dolog, hanem egy kötelező majd manapság.
De igazából, ha belegondolni, akkor leginkább a keretrendszerek, a libek, ők diktálnak, hogy használják a Babelt, mert ők használják olyan feature-eket, amikkel transpilolni visszafelé. Mert ha belegondolunk, amit én írtam az utóbbi, nem tudom, 2-3 évben a JavaScript-et, tehát nyilván voltak olyan újabb feature-ek, mint arrow function, mindenféle filter map, meg spread operator, de hogy sokszor az volt, hogy a Vue vagy a React miatt be kellett húzni még ilyen a Babel-es olyan plugin-ok, amelyik tudnak transpilolni azokat a feature-ek, ami még a nulladik stage-en vannak. Ez most kicsit elmúlt, kijavult a dolog, de legelején, mikor volt nagy hype a React, meg a többi keretrendszerek környékén, akkor még az volt, hogy tényleg a nullás stage-en kellett használni, tehát nullás stage-ből kellett használni a feature-eket, vagy voltak használva.
Na és akkor a kérdésem, hogy ez most választható, vagy kötelező a Babel? Mert elvileg papíron senkinek nem kötelező, nem csapnak a kezére, hogyha nem használja a projektjében, de gyakorlatilag megkövetelik gyakorlatilag a mai megoldások, hogy manapság ezt muszáj használnunk. Én úgy értem, hogy ez egy hatalmas nagy vendor lock.
Az lehet. De mondom, nekem csak az érzésem van, hogy nagy keretrendszerek ezt diktálják mindenkinek, és mindenki ezt használ. Sok fejlesztő nem is gondol, meg általában úgy kezdenek tanulni valamilyen keretrendszert, hogy letöltenek a CLI-tót, és kezdjek bele. Nem is gondolkoznak arról, hogy van-e Babel, van-e bármilyen más plusz eszköz, és emiatt ez amúgy külön téma, de emiatt sok probléma is előfordulhat, hogy miért a CLI nem mindig érdemes használni.
Na, ez a CLI tool, csak egy kis gondolat erejéig kitérnék erre, hogy vajon azért kell-e használnunk ilyen toolokat, mert hogy nélküle túl bonyolult lenne elkészítenünk a Hello World-öt, vagy a projektnek az alapstruktúráját. Mit gondolsz erről?
Nekem például most nemrég kellett csinálni egy pocot, és a CLI tool tök jó volt, de tovább nem fogom vinni. Tehát megcsináltam azt, amit akartam, elértem azt a célet, amit kellett, de ilyen nagyobb projektbe, ahol ilyen hosszú távú projektre nem fogom vinni ezt, ott inkább valami más megoldást fogom kitalálni, vagy lemásolni a létezőbe.
Na de hogy szerinted jól érzem, hogy azért készítenek CLI toolt valamilyen eszközhöz, mert hogy az, amit el kell készíteni, tehát amit le kell generálni ennek a toolnak, az úgy önmagában túl bonyolult?
Szerintem igen. Ha belenézünk a mostani frontend világba, ahhoz, hogy neked lehessen lebuildeni egy single page application, kell hasonló eszköz, mint webpack, kell lebuildeni valahogy a CSS, tehát hogy nem csak a JavaScript a webpack segítségével, hanem a CSS is, még a HTML valamelyik, talán ha olyan keretrendszerek használjuk, hogyha ami nem támogatja a HTML templétezés, akkor külön kell a HTML-t még lebuildelni, még mindenféle linterek vannak, és egyéb más segédeszköz, ami kell használni, szétbontani fájlonként.
Tehát olyan sok a segédeszköz, hogy már bonyolult. Tehát már nem segítség, hanem hátráltató tényező tud lenni, és akkor erre születik meg a CLI tool, ami ezt egy kicsit megpróbálja megkönnyíteni.
Igen.
Na és akkor összességében a Babeltől megszabadulhatunk-e valaha?
Hát szerintem itt leginkább a fejlesztőktől függ, és lehetséges, hogy egyszer lesz ez az időszak, amikor már nem lesz szükség a Babelre.
Én úgy látom, hogy nem jön el ez az idő.
Vagy akkor, amikor átmegyünk valamelyik más programozási nyelvre, akkor tőlünk eltűnik a Babel.
Na, hát igen, például PHP-ba vagy Python-ba, ott egyelőre még nincs szükség ilyenre.
Vagy Go.
Let's go. Nézzük a következő témát. Most tök sokat beszéltünk a böngésző verziókról, meg hogyan lehet ezek közt úgymond lépést tartani, ugye a JavaScript nyelv fejlődésével kapcsolatban. De mi a helyzet a JavaScript-es libekkel? Azokból is jönnek ki nap mint nap újabb és újabb változatok. Elindul egy projekt, elkezdjük valamilyen libbel, tegyük föl, hogy ez egy új projekt, és a legfrissebb kedvenc libünket használhatjuk benne, majd mire befejezzük a fejlesztést, addigra kijön belőle egy újabb verzió. Update-eljük, vagy nem update-eljük, vagy érdemes update-elni, vagy nem érdemes. Mit tudsz erről mondani, Edu?
Erre csak rövid válasz, hogy érdemes update-elni folyamatosan.
Várjál, de hogyha, most képzeld csak el, hogy már a projektnek a végén vagyunk, ügyfélteszteken átment, és van még egy 10 órányi fejlesztési időnk, amiben kicsit rendet rakhatunk, kijött egy új verzió, átírjuk, és eltörik a minden. Mert nyilván apit törtek, meg teljesen máshogy kell használni, meg stb. Vajon ki fogja azt megfinanszírozni, hogy most akkor update-eljük? Vagy menjünk akkor legacy libbel tovább?
Hát igen, itt eléggé furcsa érzés lehet, hogy amikor kimegy élesebb projekt, addig már elavulik az összes lib, amit használtunk, és már így igazából lefejlesztettünk egy ilyen legacy kódot, vagy legacy projektet, ami még nincs élesen. Szóval ebből szempontból tök furcsa érzés. És nyilván fontos az, hogy arra figyelni, hogy mit lehetne folyamatosan frissíteni, és mit nem. Tehát mondjuk...
Honnan lehet tudni, hogy lehet, vagy nem lehet?
Képbe kell lenni azokkal a libekkel, amit használsz, kell nézni a release notes-okat, hogy mik voltak a változás. Például, ha ilyen minor verzió kijön, akkor általában nem szokott lenni ilyen nagy breaking change.
Hát azért én már láttam erre.
Jó, angulariáknál ott előfordulhat.
Volt egy, ami eléggé beszivatott engem, és azért maradandó élményt okozott, maradandó elváltozást okozott bennem. Egy tök egyszerű kis JavaScript-es lib, ami azt tudta, hogy parancsori paramétereket olvas be. És egyszer csak beraktak egy olyan apró pici fejlesztést, hogy a verziószámát saját magának a verziószámát vissza tudja adni. És ezzel eltörte a kódunkat, mert mi pont egy olyan paraméter adtunk volna be, hogy version. És így tegnap még működött a kód, ma nem nyúlt hozzá senki, de már nem működik. És mindez csak azért, mert hogy az automata build rendszerünk az a lehető legfrissebbet húzta be ebből a libből. És így egyik napról a másikra, anélkül, hogy hozzányúltunk volna, hogy tettünk volna érte bármit, elromlott. Szóval azért van ennek szerintem óriási nagy veszélye, hogyha így akár automatán, akár tudatosan is nekiállunk így frissítget. Másik oldalról persze tökre kell, mert hogy nem akarunk legacy projektet már eleve legacy-t fejleszteni.
Én például egy olyannal találkoztam az egyik projekten, hogy meg használta webpacket, és nekem be kellett raknom egy webpackhez plusz egy plugin, és nyilván én a pluginból néztem a legfrissebb verziót, és aztán az volt, hogy ez a verzió már nem támogatja a régebbi verzió a webpackből, ami volt abban a projektben, és úgy tudta megoldani, hogy NPM-mel felraktam, valahogy így megnéztem a GitHub-on, hogy melyik volt az a verzió, ami támogatta még ezt a webpack verziót, és a doksit úgy tudtam találni, hogy letöltöttem az NPM segítségével ezt a plugint, és úgy a Node Modules mapába megnéztem a doksit hozzá.
És akkor miért nem a webpacket húztad utána, meg minden mást is? Meg gondolom nagy meló lett volna.
Igazából úgy indult, hogy én nem is gondoltam, vagy nem is néztem, hogy milyen a webpacknek volt a verziója. Gondoltam, hogy hát valami friss, nem tudom. És nyilván, tehát hogy szerintem többször előfordul az, hogy a fejlesztő, hogy szeretne belerakni bármilyen új plugin, ilyen build folyamatban, mint például a webpackbe, akkor ő nem biztos, hogy fog nézni, hogy most a webpack milyen verziót használ, hanem csak belerakja a plugint, mert így ez már így rutin, aztán csak elindítja a buildet, és valami vagy megy, vagy nem. És ha nem megy, akkor elkezdi nézegetni, hogy most mi a probléma, jó van beállítva az a plugin, vagy sem, és majd lehet, hogy valamikor a legvégén fog eljutni ahhoz, hogy most már rossz verziót húzta be, mármint az a verzió, ami már nem támogatja a valamelyiket.
De hát ez így eléggé megbecsülhetetlen időben.
Abszolút.
Ezt meg a projektek nem nagyon szokták szeretni, hogy beesik egy olyan feladat, ami eléggé becsülhetetlen, tehát nem tudjuk, hogy mennyi ideig fog tartani, és a kimenetele az meg nem ad hozzá annyit.
Igen, az én véleményem az, hogy fontos az, hogy folyamatosan frissítsünk a legalább a build eszközöket, ilyen, amit szoktunk például a Dev Dependence szízbe rakni. A keretrendszereket meg, ami leginkább a mi forráskódot érint, függőségeket az lehet ritkában update-elni. Tehát, hogyha mondjuk kijön holnap a React-ből teljesen új verzió, vagy Angularból, vagy Vue-ből, akkor és ott tök más, sőt, tök más az API-ja lesz, tök más, hogy kell használni maga a keretrendszert, akkor nyilván ez egy nagy kockázat, és nem is biztos az, hogy az egész csapat fog tudni, hogy hogy kell ezt használni. Na, ezt én nem frissítenék. Viszont a másik oldalat, tehát ilyen frissítéseknél lehetnek olyan javítások, ami fognak javítani valami memory leaket, vagy valami más hibát, ami nekünk problémát tudta okozni. Mert például ki nézi azt, hogy a webpacknál van-e memory leakje, vagy sem? Gondolom senki.
Mivel egy script nyelvről van szó, ezért, hogyha van is benne, lefut, de a végén pedig kidobjuk az egészet a memóriából. Tehát leakkel együtt.
A fejlesztés közben webpack nem áll le.
Fejlesztés közben nem. És igen, tudom, mire gondolsz, mert régen volt ilyen. Pár is úgy nyitottunk mi is ezzel kapcsolatban. Végtelen sok memóriát használt, most már talán konszolidálódott, legalábbis én Linuxon nem tapasztalom ezt a problémát.
Én például a saját projektemben azt szoktam csinálni, hogy minden héten frissítek az összes package-et. Eddig még nem volt semmi probléma. Volt ilyen major release-ek, és még nem volt semmi probléma.
Hát én egyik ismerősömet tudom példának hozni, hogy hobby projekt tudom én, 2-3 havonta szokta elővenni, és akkor 1-2 nap szokott azzal eltelni, hogy mindent up-to-date-re hozzon. És egyetlen egy feature sem készül, de így 2 havonta 2 nap az úgy belemegy abba, hogy nem történt semmi, csak hogy éppen up-to-date legyen, és ugyanúgy működjön, mint eddig. Ez szerintem valahol borzasztó.
Nekem amúgy nem volt ilyen probléma eddig. Nem, egy probléma volt, amikor kijött az Ashlint, de azzal nem akartam foglalkozni. Most ezt csak így kikapcsoltam, engem most ez a saját projektemnál nem, tudom, hogy nem jó valamelyik szempontból, de ez most engem nem annyira zavar. Aztán nem volt idő ezzel foglalkozni, de ilyen, hogy eltört valami kód, akár frontend, vagy akár backend, tehát a backend Node.js-t használok, tehát ott is.
Nem csak arról, hogy eltörik, hanem tudod, a logba azért kiírja, hogy hú, hát ennyi sebezhető libet találtunk, ennyi új sebezhetőség van, ennyi támogatást kérnek, meg stb. És ezeket is illik azért kijavítani.
A frissítésnál ezek kijavulnak amúgy.
Tehát ezért kell frissíteni. Csak ahhoz, hogy frissítsd, és azok a külső libek, amiket használsz, azok kompatibilisek legyenek egymással, hát az kemény munka.
Előfordulhat. Mondom, nálam nem volt ilyen probléma még, mert nekem sokkal jobb az érzés, amikor minden friss és ropogos. A konklúzió szerintem az, hogy valamelyik szempontból nagyon fontos frissíteni a dependenciák, a libek, viszont a másik oldalról fejbe kell tartani azt a kockázatot, amit ez tud okozni, és hogy mondjuk valamelyik frissítés után nem sikerült kijavítani bizonyos időkeret alatt a problémát, vagy megoldani a problémát, akkor lehet, hogy érdemes visszaállni az előző verzióra, de szerintem érdemes próbálni frissíteni folyamatosan. A jövőben, én többször azt láttam, hogy ha friss libek lennének a projektben, akkor kevésbé probléma lett volna nekem. Tehát én ezzel többször is találkoztam, hogy nem friss.
És mi a helyzet az olyan fajta frissítésekkel, amit kipróbálod, beleteszed a frissítést, tök jónak tűnik minden, csak ugye nem te egyedül dolgozol a projekten, és azok a részek, amiket te ismersz a projektből, azok nagyon szépen működnek, de más valakinek a kódját meg eltörted, aki éppen Szabin van, és majd csak 2 hét múlva jön vissza, és utána ott fog szentségelni, hogy az Edu már megint elrontotta a kódomat.
Egy ilyen példára nem is muszáj valamit frissíteni, erre is van példák, hogy nem is muszáj valamit frissíteni, hanem elég csak valami kikommentezni egy webpackben, vagy valahol más kódrészben, source kódban is előfordulhat egy ilyen eset, viszont ebbe tesztek tudnak segíteni, ha azok vannak, ha az nincs, akkor ez még egy más kérdés. Úgyhogy ha vannak a tesztek, ők sok mindenben tudnak segíteni, tudnak biztosítani, hogy a projekt az folyamatosan zöld, folyamatosan mindig minden működik. Nyilván, ha jó tesztek vannak megírva, tehát nem ilyen hamis tesztek, hogy csak bepipálnak zöld pipák, és azt is tudja biztosítani nekünk, hogy ha bárki jön a projektbe, mindig azok a feature, ami eddig voltak, az jók lesznek, és tök mindegy, hogy új feature bekerül, lib frissítés bekerül, vagy bármi más történhet ott.
Ezekről a tesztekről még fogunk későbbiekben szót ejteni. Na de akkor frissítés gyanánt, az a konklúziunk, hogy mindig érdemes, de azért egy időkeretet adjunk neki, hogy ne végtelen sok időt töltsünk el egy olyan problémakörnek a megoldásával, amit esetleg az ügyfél nem is kért.
Szerintem az ügyfél egyáltalán nem kért, hogy legyen ott a webpack a projektben.
Ezért mondom. Korábban nagyon divatosak voltak az ilyen stackek. Mean stack.
Lamp, memp, vamp.
Igen, ezek. Most hoztál nekünk egy ilyet.
Igen.
Na mesélj róla egy kicsit. Ez a lekvárverem, ugye?
Nagyon hasonló, igen. Csak benne van a lekvárba ott a JavaScript. Szóval az egyik ilyen stacknek a neve a Jamstack. Ez a név azt jelenti, hogy JavaScript, API és markup. És igazából ez egy kis marketinges hype, mert hogy maga a Jamstack, ez sima, statikus HTML, CSS és JavaScript. Lehetnek ott ilyen kisebb libek, JavaScriptes libek vagy keretrendszerek, de általában nem szokták használni ilyen nagyobb keretrendszerek, mint a React, vagy Vue, vagy Angular. Legalábbis a kliens oldalon, tehát még a fejlesztés közben lehetnének. A végén csak statik HTML, JavaScript, még CSS van. Semmi ilyen nagyon kevés kliens oldali runtime JavaScript szokott lenni. És azért hype az egészben, tehát maga ebben a névben, mert kellett csinálni szerintem, volt szükség megcsinálni egy ilyen hasonló stackes nevet, mert ha valaki simán fog mondani, hogy HTML, CSS akkor, vagy site build, ahogy szoktunk mondani, az így nem annyira jó marketing szó szerintem.
Szóval akkor, hogyha jól értem, a nagy semminek adtunk most egy nevet?
Igen.
Szép munka. Na és akkor ez pontosan miért is jó?
Ahogy előbb is említettem, tehát maga a Jamstack az statik HTML, JavaScript és CSS, és ez azért jó, mert mögötte nincs semmi adatbázis. Általában úgy szokták csinálni, hogy az összes adat, ami kell mutatni majd a weboldalon, ez egy repóban van, mint a projekt, tehát valami markdown fájlba, vagy valami más, ami most éppen tud használni a Jamstack. Ott is vannak különbségek, vagy lehetnének. Szóval amögötte nincs adatbázis, és így a szerver csak a statik fájlokat kiszolgál, azért ez sokkal gyorsabb tud lenni egyrészt, sokkal kicsit biztonságosabb, mert nem, tehát nincs ilyen nagy szerver a mögé, és amit lehetne majd feltörni valamilyen módon. Tehát nyilván sokkal gyorsabb tud lenni a maga kiszolgálás, mert nem kell nagy erőforrás ahhoz, hogy kiszolgálni statik fájlokat, tehát szóval ebből szempontból eléggé nagy performance, és kevés pénzt kell a szerverekre tölteni, mert nem kell sok erőforrást. És nyilván vannak ilyen mindenféle szolgáltatások, ami ingyen tudnak adni, ingyen tudnak kiszolgálni ilyen Jamstack projekteket, például a GitHub is tud, GitHub Pages, a GitLab-nak is van, Netlify-nak is van egy saját megoldás, és még csomó, végtelen sok van ilyen.
Várjál, az A betű ez egy API-t jelent középen.
Igen. De ez nem mindig muszáj kihasználni. Tehát,
na de, hogyha már ott van, és API, akkor azt gondolom valamilyen más rendszerrel való kapcsolatot jelent.
Előfordulhat, igen.
Na de, hogyha az egész egy full static dolog, akkor miről is beszélünk? Tehát, hogy milyen API-hoz kapcsolódunk itt?
Hát például vannak olyan szolgáltatások, ami tudnak nekünk segíteni megcsinálni egy keresőt, ami fognak indexelni az összes milyen oldalt, például, ami fognak majd felindexelni az összes projektet, és majd lesz nekünk kereső.
Ezt most nem biztos, hogy értem, hogy itt hogy kapcsolódik az API-hoz.
Tehát, hogy van egy külső third party szolgáltatás, amelyiknek megadjunk a mi projektet, például egy GitHub URL, vagy a domain URL-t, ő fog felindexelni az egész projektet, és mi majd fogunk az API keresztül keresni, mi van a mi projektekben.
Ja, értem. Tehát, hogy nem a saját rendszerünket, hanem egy már meglévő, valahol lévő API-hoz kapcsolódunk.
Igen. Hm? Tehát így nekünk nem kell megírni ezt a szerver dolgot, felindexelni, meg mit tudom én.
De akkor, hogyha sajátot szeretnénk, akkor ez pont nem...
Akkor ez már nem Jamstack lesz.
Na hát, csomót beszéltél az előnyéről, de biztos, hogy van hátránya.
Persze. Az egyik hátránya az, hogy ez a Jamstack az leginkább a fejlesztőknek szól, tehát hogy nekik ez sokkal kényelmesebb, meg ilyen kicsit hacker érzése van, hogy te most így kódolsz, és ebből lesz a weboldal, valahogy kell ott, nem tudom, többet kódot turkálni a rendes CMS-hez képest, ahol megnyitod egy admin felületet, és begépelsz, és akkor mindenki publik. Tehát, hogy nincs az a folyamat, hogy megnyitod a kódszerkesztő, szerkeszteted valamilyen kódot, aztán nyomtod deploy, az valahogy kiment, meg tehát ilyen...
Tehát macerásabb az egész.
Kicsit macerásabb, viszont emögötte van egy ilyen kis feelingje, hogy ez hogy történik. Tehát aki fejlesztő, az nyilván ismeri, hogy a deploy meg egy más ilyen dolog, hogy ez néha milyen jó érzés tud lenni. Szóval ez a nagy hátrány az egész Jamstacknek valamelyik szempontból, mert ez leginkább a fejlesztőknek jó. Tehát nincs a admin panel általában, tehát nyilván meg lehet csinálni sajátot, ami majd fog szerkeszteni nekünk, amelyik segítségével majd lehetne szerkeszteni ezeket a fájlokat, de általában nincs ilyen admin panel. Nyilván kell, minden frissítéshez kell deployolni a projektet, és az, hogy nincs a projektben ilyen saját szerver, meg adatbázis, akkor lehet, hogy kicsit körülményes lesz maga a biztonság, hogy mikor fogunk lekérdezni a más API-tól, vagy más szolgáltatásoktól bizonyos adatokat. Azt így külön kell figyelni csak arra, szerintem. Amúgy a Jamstack-et úgy kell elképzelni, hogy, tehát, hogy van bizonyos ilyen Jamstack megoldások, tehát sok-sok ilyen lib van, és általában úgy szokott lenni, hogy ez egy ilyen kész CLI tool, amelyiknek van saját mapa szerkezet, és van saját szabályok, hogy hogy kell szervezni benne a kódot, hogy kell felépíteni a layoutot, és ezek a CLI toolok szokták megadni minden ahhoz, hogy lehessen ez rendesen lebuildelni, és átkonvertálni ezeket a templéteket arra, ami majd jó lesz. És ezek nyilván eltérő, tehát valamelyikben lehet, hogy Jade-et vagy Pagot lehet használni valahol, sima HTML, AES, vagy még valami, tehát lehet ilyen server-side rendering valamelyik is tud használni, mindenféle CSS pre- és post-processzorok is lehetnek ott, tehát hogy fejlesztés közben jó, tehát jó DX-et tud adni, developer experience-t, tehát nem kell arra gondolkodni, mintha úgy kell fejleszteni, mint 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtt. Teljesen modern stack, csak a végén, ami már lebuildelt eredmény, az ilyen csak statik, vagy nagyobb része statik.
Akkor ennyi volt a móka mára. Zárul le dumókatára.
Ha valakinek van ötlet, kérdés, vagy bármilyen visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Twitteren, Facebookon, vagy akár e-mailben. Támogassatok minket megosztással, vagy több megosztással.
Vagy még több megosztással.
És hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!